Amikor Jézus közelért Jeruzsálemhez és megpillantotta a várost, sírva fakadt. Aztán ezt mondta, bár csak felismernéd te is legalább ezen a napon, ami üdvösségedre szolgál. Most azonban el van rejtve szemed előtt. Jönnek majd napok, amikor sánccal vesz körül ellenséged, bekerít, és mindenfelől ostromol. Eltipornak téged és gyermekeidet, akik falaid között laknak. Nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted föl látogatásod idejét. Ezek az evangélium igéi.
Áldjon téged, Krisztus!
Kedves testvérek! Milyen végzetes különbség és ellentét van a Jeruzsálembe bevonuló Jézus és az őt kísérő tömeg hangulata között. Az emberek újonganak, tele vannak hiú reménykedéssel, a diadal napjára készülve. Az Úr pedig tudja, hogy a próféta gyilkos városba érkezett, mint Isten utolsó küldötte és az emberek áldozata, és megsiratja a várost. A tanítványok hangulatáról korábban megjegyezte az evangélista, mivel közel volt már Jeruzsálemhez, azt hitték, hogy hamarosan megvalósul Isten országa. Az Úr viszont már háromszor is megjövendölte, most fölmegyünk Jeruzsálembe, s ott beteljesedik minden, amit a proféták az emberfiáról jövendöltek. Figyelmeztetése azonban értetlen fülekre talált. A tanítványok sokaságát elragadta az a szokásos elfogultság és öröm, ami a Jeruzsálembe érkezőket jellemezte. Örvendeztem, amikor azt mondták nekem, az úrházába megyünk, és lábunk már itt is áll udvaraidban, Jeruzsálem. Olvassuk a 122. Zsoltár szavait. Talán ennek a várakozásnak engedett az Úr, amikor maga is hozzájárult a bevonulás pompájához. Egy szamár csikóra ült, mint őse Dávid, körülötte pedig igazi villámcsődület támadt, akik újongva ették körül és kísérték. Áldott legyen a király, aki az Úr nevében jön. De a diszonáns hangok már itt megszólalnak, Mester, tiltsd meg ezt tanítványaidnak! Az Úr könnyei pedig bőven patakzottak Jeruzsálem porába. Bárcsak fölismernéd te is! Mintha sopánkodást fejeznének ki ezek az havak az Úr Jézus részéről. Hát ő, aki ördögöket űzött ki, betegeket gyógyított meg, és a viharnak is parancsolt, nem tudta ezt a várost meggyőzni. Nem volt hozzá hatalma, és most erőtlenül a könnyeit hullatja. Szó sincs ilyesmiről. Nem az Úr Jézus hatalma volt kevés, hanem az emberi konokság volt nagy. Márpedig ő nem legyőzni jött az embereket, hanem meggyőzni. Fölkínálta a megtérés lehetőségét, de az emberek helyett ő maga nem tudott megtérni. Azt mindenkinek magának kellett vállalnia, ő pedig, aki szabad akaratúnak teremtette az embert, semmi kincsért sem kényszerítette volna az embert arra, hogy akarata és meggyőződése ellen tegyen valamit. Amit az Úr sírat, az éppen a város konoksága. Sem a tanítása szelítsége, sem a csodák ereje nem hatott rájuk. Inkább ördöngösséget kiáltottak, mint hogy megértették volna, tehetetlen volt tehát az Úr, mert szerette őket. A külsőségek lelkesítették őket, de a lelkiek nem érdekelték. Legalább ezen a napon, mondja az Úr, mert jól tudta, hogy ez az utolsó alkalom. Az ünnepélyes bevonulást a város közömbössége fölemészti. Az evangelista arról nem szól, hogy mi történt a városba érkezve, csak annyit jegyez meg a folytatásról, hogy aztán bement a templomba és kiűzte azokat, akik ott kereskedtek. Ez a prófétai cselekedet volt az utolsó figyelmeztetés a város számára. De a város továbbra is a maga konok útján haladt, ahogyan Jézus is a maga órájának beteljesedésére készült. A város sorsának beteljesedése pedig figyelmeztetés valamennyiünknek. Az idő ugyanis elfogy, éppen azért, mert evilági és mulandó. akár az öröm idejéről van szó, akár a cselekvéséről, egyszer csak a végére érünk. Az Úr Jézus szavai tehát nekünk is szólnak, legalább ezen a napon. Nem halogathatjuk, hogy hallgassunk az ösztökélő szóra, mert nem tudhatjuk, hogy lesz-e még alkalmunk és időnk továbbra is. Az Úr nagyon tapintatosan fogalmaz, el van rejtve szemed előtt. A legtöbb fordítás úgy fogalmaz, hogy szemed elől. Ez pedig azt a képzetet keltheti az emberben, mintha valaki elrejtette volna a Jeruzsálem szeme elől az igazságot, és ő hiába próbálkoznék azt megtalálni. Pedig éppen nem erről van szó, nem rejti el senki, sőt, egészen szembeszökő az. De ez a város látván nem lát, halván nem hall, ahogyan Izaiás próféta megjövendőlte. Saját gőgösségük és konokságuk az, ami miatt nem fogadnak el semmit és senkit. Az Úrtól is csak kérdezgették, hogy kicsoda ő, de a válaszait nem fogadták el. A csodák láttán is újabb és újabb jeleket követeltek, ezzel a késleltetéssel is takargatva hitetlenségüket. Az igazság elfogadásához ugyanis jó akarat és az igazság vágya is szükséges. Aki meg van győződve a maga igazáról, azt nem érdekli semmi más. Jeremiás ezt jövendőlte, szememből patakzik a könny éjjel-nappal folyton folyvást, mert nagy baj érte népem leányát, végzetes csapás. Ezek a fájdalmas szavak is mutatják, hogy joggal tarthatjuk a prófétát sok szenvedésével együtt az Úr Jézus előképének. Még jobban megérthetjük az Úr Jézus szomorúságát, ha arra is figyelünk, amit Jeruzsálem neve jelent. A békesség városának neve ezt jelenti, a béke látása. És pontosan ezt nem teszi meg ez a város. A most hallott fordítás ugyan üdvösségről szól, de az eredeti a békesség szót tartalmazza. Ilyen módon éppen azok nem látják meg a békességet, akiknek elsősorban föl kellene azt fedezniük. Ezzel a kis megjegyzéssel összefügg az, amit majd az Úr Jézus az utolsó vacsorán mond az övéinek. Az ott elhangzó szavak itt kapnak igazán nyomatékot. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Az Úr külön hangsúlyozza, hogy az ő békéjét adja. Ez nem a vak nyugalom békéje, mert sok háborgatás és üldöztetés kell majd elviselniük, de ugyanakkor megadja a belső biztonságot és a jó út nyugalmát. A cél felé tartanak, Krisztus nyomában járva. A békevárosának békétlenségéről pedig szinte fényképszerű leírást adnak az Úr Jézus szavai. Sánccal vesz körül ellenséged, bekerít, és mindenfelől ostromol. Ez már nem a büntetés ostroma lesz, mint a babiloni hadsereg pusztítása. Akkor a lakók jó része életben maradt, fogolyként hurcolták el. De a most következő ostrom már elpusztítására törekszik, eltipornak téged és gyermekeidet is. Isten bosszúja lenne ez? Biztosan nem, mert hiszen Isten senkinek sem akar rosszat és szenvedést. Sokkal inkább utal ez arra az eseményre, ami az Úr Jézus halálakor történt. A templom függönye ketté szakadt. A szentek szentje kinyílt, mint egy utat engedve Isten távozásának. Az Isten fiának meggyalázása, kivégzése és halála megszünteti Isten oltalmát a városon. Isten ide költözött Dávid kedvéért, és eltávozik Dávid fiának elvetése miatt. Sorsára hagyja egykori lakóhelyét, miután elutasították az ő utolsó küldöttjét, engedi, hogy az emberi gyűlölködés és a háborúskodás törjön erre a városra. Elpusztították Isten fiát, és ez hozza számukra a pusztulás rettenetét. Miközben a kíséret lelkesen kiáltozza, áldott legyen a király, aki az Úr nevében jön, az egész város éppen ezt nem fogadja el. Saját lelkesedésük kiáltásait cáfolják meg azzal, hogy nem hisznek Jézus küldetésének, és nem hisznek az Úr Jézus tanításának. Ha mindezt összevetjük azzal, ahonnan Jeruzsálembe érkezett az Úr Jézus, még megrendítőbb ez az óriási különbség. Jerikón csak átvonult az Úr, de ott volt Zakeus, aki mindenképpen látni akarta őt, és akit megtisztelt azzal az Úr, hogy nála vendégeskedjék. Aztán az út mentén ülő vak, amint megtudja, hogy Jézus halad arra, kiáltozni kezd szívből, Dávid fia, könyörülj rajtam. Pedig a Jerikó az átok városa, míg Jeruzsálem az áldásé. Mégis éppen ez az Isten áldotta város pusztítja el őt. Dávid városa öli meg Dávid fiát. Az Úr szavaiban meglepő kijelentés, hogy Jeruzsálemet, mint anyát említi. Eltipornak téged és gyermekeidet. A zsoltárok és a proféták szövege is Jeruzsálemet sokkal inkább leányként emlegetik, mint anyaként. Izajásnál olvassuk Isten üzenetét a Jeruzsálemet fenyegető asszíroknak. Megvett téged, és csúfot űz belőled Sion szűzi leánya. Ugyancsak a proféta beszél a város büntetéséről hűtlensége miatt. Magára maradt Sion leánya, mint kunyhó a szőlőben. Jeremiás iralmaiban hangzik el, Sion leányának eltűnt minden dicsősége. Zakariás proféta viszont már Isten megbocsátó irgalmát hirdeti, amikor ezt üzeni, örülj és újjong Sion leánya. Ugyanakkor a 87. Zsoltár úgy beszél Sionról, mint a népek anyjáról. És többször előfordul, hogy nem Sion leányáról szól a jövendőlésben, hanem Sion leányairól. Ez a kettőség hozza, hogy Jeruzsálemben, Sionban láthatjuk az egyház előképét is. Hiszen miközben anyaszent egyházról beszélünk, az egyházat mégis úgy tekintjük, mint Jézus Krisztus jegyesét. Főként Szent Pál efezusiakhoz írt levele alapozza ezt meg. A házastársak egymás közötti kapcsolatának mintáját Jézus Krisztus és az egyház egymás iránti szeretetében látja. Ragyogó tisztává akarta tenni az egyházat, amelyen sem szeplő, sem ránc, sem egyéb eféle nincsen, hanem szent és szeplőtelen. Így méltán mondhatjuk, hogy amikor az Úr Jézus a jeruzsálemi bevonuláskor a templom és a város pusztulásáról jövendől, akkor egyben az új templom, vagyis önmaga, és az új város, vagyis az egyház megszületéséről is szól rejtetten. Párhuzamot találhatunk az Úr Jézusnak Jeruzsálem pusztulásáról mondott jövendőlése, és Szent Pál apostolnak a végítéletről mondott szavai között. Az apostol ugyanis ezt írja Tesszalonika híveinek. Az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt hangoztatják béke és biztonság, akkor éri őket hirtelen a pusztulás. A mindennapjaiba és várakozásaiba belefeledkező Jeruzsálemet is éppen így éri a pusztulás. Jövőt akar ugyan építeni magának, és ezzel éppen a jelenét rombolja le, mert éppen a jelen dolgaira nem figyel, ami pedig a jövendőt hozná számára. És mindez figyelmeztetés minekünk is. Amen.
Lelkiségi óránkban Kírer Imre atya magyarázta a nap evangéliumát.